Jó estét kívánok! Ugye akkor elkezdjük a mai órát. Tánya tanulmányainkat folytatjuk. Most is van még egy kis elmaradásom. Sűrű hetek miatt még mindig nem csináltam meg a fejezetet magyarul, úgyhogy még mindig az eredetiből fogom nektek olvasni. Ezzel remélem, hogy tudjátok követni a tartalmát. Ugye csak úgy összefoglalva, hogy az előzőkben miről volt szó. Tehát 26. fejezet az főleg arról beszél, hogy mennyire fontos, hogy az ember az örökkévalót azt örömmel és nyitott szívvel, ahogy ezt a kifejezést használja, nyitott szívvel szolgálja, és a legsúlyosabb probléma az az embernél az, amikor lelomhad és szomorú lesz, amikor elszomorkodik és nincs benne energia, és így ellustul, tunyha lesz, és ugye, amikor az ember elszomorodik, akkor még ha amúgy jók a képességei is, meg tehetséges is, meg úgy minden rendben van, akkor sem képes előre haladni, mert egyszerűen megbénul. És ugye ahhoz hasonlította ezt a Tánya, hogy a belső harcot, amit vívunk el magunkkal, hogy mindig legyőzzük magunkban a rosszat, azt csak akkor tudjuk megtenni, hogyha van bennünk egy fürgesség, egy talpra esettség, és az mindenképp azzal jár együtt, hogyha van bennünk öröm és boldogság. Mert hogyha elszomorkodunk, és nem vagyunk fürgék, akkor még egy nálunk gyengébb is le tud bennünket győzni. Tehát ugye a saját rossz ösztönünk az mindenképp arra játszik, hogy mikor tud minket levenni a lábunkkal egy kis hangulatrontással. Akkor első körben arról volt szó, hogy azokkal a dolgokkal, amikor az ember azért szomorkodik, mert hát valami rosszat csinált, és azért a lelki ismerete bántja, akkor Tánya tisztázza, hogy azért nehogy itt félreértés legyen, és hogy azt gondoljuk, hogy a lelkiismeret furdalás az egy ilyen erkölcsös, nemes dolog, bármikor is legyen. Hajlamosak vagyunk ezt hinni, hogy lelkiismeret furdalásunk, és azt mondjuk, hogy hú, azért én egy milyen erkölcsös ember vagyok, hogy ilyen gyakran van lelkiismeret furdalásom, hogy milyen érzékeny vagyok. De ez egy hibás feltételezés, és a lelkiismeret furdalás a túlzott, vagy nem időben történő, nem a megfelelő időben történő lelkiismeret furdalás, az romboló hatású, mert azt eredményezi megint csak az embernél, hogy lelomhadjon, elszomorodjon, és eltunyuljon, és végül ez a lustassághoz és a megbénuláshoz fog vezetni. És ezért tudnunk kell, hogy az ilyen típusú szomorkodás, amikor valami olyasmiért vagyunk szomorúak, mert Isten felé esetleg, vagy más embertársaink felé nem úgy viselkedtünk, hogy kellett volna, erre is kell, hogy kifejezett időpontok, tudatosan kell ezt csinálni. Azt mondom, hogy kiválasztok egy időpontot, és akkor azt tudatosan, nem spontán, csak úgy egy impulzuson, egy impulzus által egyszer csak beugrik, hogy akkor most elkezdek szomorkodni, hanem igenis tudatosan kell ezt is csinálni. És ugye mondtuk, hogy régen ennek a tudatos szomorkodásnak, vagy lelkiismeret furdalásnak, vagy önvizsgálatnak az ideje, az az éjszakai tikkun hacot, az éjféli önvizsgálat ideje volt, amikor az emberek ugye fölkeltek éjfélkor, és a szentély pusztulását siratták, és akkor már gondoltak, akkor mint egy folytatásképpen saját bűneikre, szóval, de még ott is, miután vége volt ennek a gyakorlatnak, akkor elmondtak egy zsoltárt, ami azt mondta, hogy a szomorúságból át kell lépni az örömbe, és örömmel kell folytatni, és rögtön leültek és tanultak egy kis tórát örömmel teli. Ez volt az első blokk. A második blokk, amit elkezdtünk a múltkor tanulmányozni, az volt, hogy mi történik azokkal a dolgokkal, ami a gyakori, most legyünk őszinték, amikor nem az Istennel való kapcsolaton szomorkodom, hanem azon, hogy történnek velem olyan dolgok, amiket nem tudok megmagyarázni a fizikai életem területén. Legyen ez az egészség, a gyermekáldás, vagy a megélhetés. Szóval ez a három olyan dolog, ami mindannyiunk számára fontos, és általában e közül a három dolog közül szokott kikerülni valamelyik szomorkodásunknak a tárgya, éppen aktuális. Vagy a gyerekekkel, vagy gyerekek hiányával van a probléma, vagy az egészségünkkel, vagy környezetünkben valakinek az egészségével, vagy a megélhetésünkkel. Ez a három legalapvetőbb dolog, ami foglalkoztat bennünket. És az ezen való szomorkodást hogy lehet elkerülni, ez már egy komoly téma, egy komoly feladat. És akkor itt ugye belementünk abba, hogy tulajdonképpen abból a hitből kell kiindulnunk, hogy bármi, ami történik velünk az életben, az mind Istenen múlik. Nincsenek dolgok, amik véletlenül történnek, vagy ne Isten keze lenne benne. És a végig gondolom azt, hogy minden, ami velem történik az életben, az Istentől van, és Isten alapvetően jó, akkor azok a dolgok is, amiket én esetleg rossznak érzékelek elsőre, vagy akár nem csak elsőre, hanem hosszú távon, permanensen rossznak érzékelek, azok tulajdonképpen jók. Csak én érzem őket rossznak. Ez nem azt jelenti, hogy én rögtön föl is fogom, meg is fogom találni, hogy ezek hogyan jók. De mégis, ha legalább ha hiszek ebben, akkor ez már megkönnyíti a dolgomat. És itt ugye arról is beszéltünk, emlékeztek, hogy meséltem nektek két mesét arról, hogy hogyan kell azt érteni, hogy a rossz is tulajdonképpen jó. Az egyik mese úgy szólt, hogy Rabbi Akiva, aki mindenét elvesztette egy városba való bemenettel előtt, és akkor nem szomorkodott rajta, de aztán kiderült, hogy jó is volt, hogy nem szomorkodott, örülhetett is neki, hiszen ha bement volna a városba, illetve hogyha megtalálták volna az a rabló bandita társaság, akik rablóbanda, akik bementek a városba, akkor ő is meghalt volna. És a másik példára emlékeztek? Mi volt a másik példa? Az a házaspár gyerekkel, de az egy később példa volt, hogy? Nem, volt egy még előtt egy másik, a Nahumról, aki homokot hozott a császárnak. Emlékeztek? Aki homokot hozott a császárnak, és a császár ugye először kicsit pipa lett, aztán felhasználta az egyik háborújánál, és ott győzött, és akkor csoda homoknak kiáltotta ki, és ezzel még jobbá váltak a dolgok, mint hogyha kincseket hozott volna. És akkor arról kezdtünk a múltkor beszélni, és innen fogjuk most folytatni, hogy igazából akkor hogy is van ez a dolog, hogyha ez tényleg minden jó, amit Isten csinál, akkor miért érzem én mégis rossznak? Miért nem érzem jónak? Nem lenne evidens, nem sokkal jobb, hogyha amúgy is minden jó, akkor mindent jónak érezzek. És erre azt mondtuk, hogy igen, valóban minden Istentől jön. De vannak olyan dolgok, amik egy olyan magas szintről jönnek, hogy a mi felfogásunk nem képes megérteni, felfogni azokat, és ezért érezzük azokat rossznak. Hiszen mit érzünk rossznak? Azt érezzük rossznak, aminek nem látjuk az értelmét. Ugye? Megbetegszik egy gyerek egy családban mondjuk, akkor nem látjuk, nem tudjuk megmagyarázni magunknak, hogy ez miért jó. Ez kinek jó. Ha nagyon szegények vagyunk, akkor nem tudjuk megmagyarázni magunknak, hogy ez miért jó. Ha tudnánk, hogy miért jó, akkor hiába vagyunk szegények, lehet, hogy boldogok vannénk. Tehát mondok egy példát, ha én mondjuk saját akaratomból minden pénzemet ráteszem egy befektetésre, ami tuti jó hozamot fog hozni, és nagyon gazdag leszek tőle, akkor örömmel viselem azt a szegénységet, ami addig tart, amíg az a hozam be nem jön, mert tudom, hogy miért csinálom, hogy miért kell elviselnem. Hogy amikor elmegyek a fogorvoshoz, és kihúzzák a fogamat, akkor lehet, hogy nem örömmel mondjuk ülök oda a fogorvosi székbe, de nem gondolom, hogy az, ami most velem történik, az rossz. Jó, egy kicsit kellemetlen, inkább azt mondom. De ettől még nem rossz. Nem esek ettől, nem leszek depressziós attól, hogy vár, aki vannak, akik a fogorvostól ezek depressziósak lesznek. Tehát, hogyha tudom, hogy valaminek mi az oka, akkor nem vagyok tőle depressziós, nem gondolom, hogy ez rossz. Hát nem az a probléma, hogy mi történik velünk, hanem az a probléma, hogy nem értjük, hogy mi van a hátterében. És mivel nem értjük, hogy mi van a hátterében, ezért gondoljuk, értelmezzük úgy, hogy az rossz. Ugyanígy van egy gyerekkel, akivel megtörténnek bizonyos dolgok a szülői akarat által, amiket nem tud értelmezni. Nem tudja megérteni, hogy miért jó az, hogy ő most nem ehet cukorkát. És ez annyira föl tudja bosszantani, hogy elkezd zokogni. Mi szülők meg nem értjük, hogy most mi ezen az olyan nagy botják. Hát nem érted, hogyha cukorkákat fogsz enni, akkor nem fogsz normálisan vacsorázni, lyukasak lesznek a fogain, csomó rossz dolog fog lehet történni, a cukorkát eszed. De a gyerek fejében ezek mind-mind nem létező érvek. Ez nem, hiába, még ha el is mondod neki, ez nem tud azonosulni ezzel a problémával, mert az ő intellektuális képességei azok szűkebbek, mint egy felnőtté. Most ez a helyzet azok a dolgok, ami Istentől hozzánk eljut, hogy nem az a probléma, hogy eljut hozzánk ez, hanem az a probléma, hogy olyan helyről, olyan szintről jut el hozzánk, ami sokkal magasabb, mint ami megértésünk képessége. Olyanok vagyunk ebben az esetben Istennek szemben, mint a gyerek a szülőjével szemben, az apjával, anyával szemben, amikor nevelik, vagy amikor valami olyasmit kérnek, vagy tőle, ami mint ő úgy ért, fog fel, mint valami fájdalmas dolog, hogy neki most a házi feladatot meg kell csinálni, semmi értelmét nem látja. A szülő mégis ragaszkodik hozzá, hogy ez így legyen. Akkor Istennél még inkább így van, hogy történnek olyan dolgok velünk, amik semmi értelmét nem látjuk, és ezért rossznak fogjuk föl. De ha hiszünk abban, hogy tényleg minden Istentől van, akkor elfogadjuk azt, hogy lesznek olyan dolgok, amiket nem tudunk megérteni, de hisszük, hogy jó, mint egy gyerek, aki azt megbízik a szülőben, és azt mondja, hogy nem értem, hogy ez miért jó, de bízom benned, apa, hogy te tudod, hogy ezt miért csinálod velem, vagy miért csináltatod velem. Egy gyerek ilyet nem csinál, általában nem mond ilyet, csak mondjuk összeszorítja a fogát, és azt mondja, hogy rendben. Őtán kisírta magát. De nekünk, mivel felnőttek vagyunk, ezért mégis megvan a képességünk, hogy Istennel szemben, és azok a dolgok a szem, ami így történnek velünk, azokkal így álljunk hozzá. A Kabbala ezt úgy magyarázza, hogy Isten, ahogy ezt a múltkor elkezdtem mondani, hogy Isten nevének 4 betűje van, ugye a legszentebb tetragramaton névnek, a Jud-Hé, Vav-Hé névnek. Ugye ezeket le is írjuk egymás alá, akkor van a Jud-Hé, és alatta a Vav-Hé. És ez azok a dolgok, amik számunkra felfoghatatlanok, és rossznak értékeljük őket, azok a Jud-Hé világából jönnek, a rejtett világokból, és azért, tehát ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy akkor minden, ami velünk történik, az tulajdonképpen jó. A kevésbé jó, a kevésbé jót, azt jónak érezzük, a nagyon jót meg rossznak. Értitek milyen, hogy kicsavartuk most a dolgot? Nem azt mondjuk, hogy tulajdonképpen a rossz is jó. Azt mondjuk, a rossz az a nagyon jó. És éppen azért, mert az a nagyon jó, azért nem érezzük jónak. Olyan magas szintről van, hogy ezt nem tudjuk jónak érezni, mert nem tudjuk fölfogni. De valójában az a nagyon jó. Nézzük egy olyan... Nem akarjátok elfogadni, ugye? Ez nem tetszik. Meg tudjuk érteni, csak nehéz azonosulni velem, mert... Hát mégis. De egy példa. Valakinek van egy betegsége. És kap egy fájdalomcsillapítót. Nagyon fáj a feje. Nagy Isten, agytumora van. Nagyon fáj a feje. És kap egy fájdalomcsillapítót. Akkor azt a fájdalomcsillapítót, hogy egyértelműen jónak, ha egy tanulatlan emberről van szó, fájdalomcsillapítót egyértelműen jónak értékeli. Miért? Mert beveszi, és most nem fáj a feje. Igen, ám, de egy idő után ez nem fog segíteni, ez a fájdalomcsillapító, mert hát, hogy ez nem kezelés, ez csak a tüneti kezelés, és egy műtétnek kell alávetnie magát. Ez a műtét, ez lehet akár járhat fizikai fájdalmakkal. Egy tanulatlan embernél, aki nem tudja, hogy ezt miért csinálják vele, ő mit fog mondani? A fájdalomcsillapító jó, a műtét rossz. De valójában nem így van. Valójában a fájdalomcsillapító kicsit jó, a műtét nagyon jó. Most arról, hogy miért lett beteg, az most azt hagyjuk. Én most csak próbálok egy olyan szituációt mondani, ahol látjátok, hogy a nagyon jó, az rosszként van értelmezve. És ez történik velünk is, csak ember és nem ember és tanult ember, meg tanulatlan ember között van a különbség, hanem Isten meg ember között van a különbség. Jó, az a híres példa, hogy egyszer a paraszt följön a nagybátyjának a műtétjére a városba. Akkor bemegy a kórházba, és látja, és oda vezetik a műtőszoba ablakához, és látja, hogy ott állnak egy asztal körül az orvosok, nagy késekkel, és van, amit vagdosnak. És csak észrevesz, hogy ez a nagybátyja. És a hasát vagdosik, és elkezd dörömbölni, hogy engedjenek be, mit csinálnak az én nagybátyámmal? Hát, ugye? Mert ő nem tudja fölfogni, mert nincsenek meg kellő ismeretei, hogy itt nem rossz, nem azért nem úgy vagdossák a nagybátyja hasát, mint nála a kocsmában a szomszéd, a másik szomszédnak a hasát, ami egy gyilkosság, hanem segítenek rajta. De ha nincs meg a kellő ismeret anyag, akkor ezt ő ugyanúgy értelmezi, azt gondolja, hogy ez egy ilyen durva gyilkosság, ahol több ilyen fehér köpenyes ember valakinek a hasát vagdossa az asztalon. Így ezzel magyarázzuk ezt, hogy azt mondjuk, hogy Isten esetében még inkább így van, mert nekünk soha nem is lehet meg az az ismeretanyagunk, meg az a intellektuális hátterünk, mint ami Istennek van, hiszen egy egészen más dimenzióról beszélünk, a véges és a végtelen közötti különbségről. De azok a dolgok, amiket úgy értelmezünk, hogy rosszak, amiknek nem találjuk az értelmét, annál azt mondjuk, hogy Istennél megvan ennek az értelme, csak ez magasabb annál, hogy mi is megértsük. Oké? Van-e kérdés ezzel kapcsolatban?
Mi a vicc vége?
Melyik vicce?
Bemegy a parasztok.
Nincs vicc.
Ja, mert azt mondtam.
Ja. Viccesen akartam elmondani, de nem volt vicces. Nem nevettetek. A rossz? Akkor rendszeresen gondoljuk, hogy Isten milyen jó velünk, hogy ennyi nagyon jót ad ránk. Hogy? Igen. Ezt hívjuk úgy, mekabel jiszurim beahava. Elfogadni a szenvedést szeretettel. Ez van egy ilyen kifejezés. Ez az ember, akit rossz ér, és ezt elfogadja szeretettel, ez azért tudja elfogadni szeretettel, mert megvan benne ez az erős hit. Most itt a múltkor ezt próbáltam hangsúlyozni, és nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy azért itt azokról a dolgokról van szó, amivel egyértelműen a sorsot hibáztathatjuk, idézelbe hibáztathatjuk. Tehát ami nem rajtunk múlik. De azért nagyon sok olyan dolog van az életben rossz, ami velünk történik, ami ezért rajtunk múlik. És mi most nem erről beszélünk. Tehát ha valaki tűzbe teszi a kezét, akkor, és azt mondja, hogy ez fáj, mert megégett a kezem, akkor ne az legyen a következő, hogy azt mondja, hogy fáj, de ez valahol nagyon jó, mert az Istennek arról a szintjéről jött, ami a... Nem egyszer arról az, hogy hülye vagy, mert beletetted a kezed a tűzbe, és ezért megég. Mondja, akkor ne, tehát a rossz dolgok, amik történnek velünk az életben, ott válaszoljuk külön az, ami rajtunk múlik, és az, ami nem rajtunk múlik. Nem könnyű mindig ezt külön választani. Próbáljuk meg keresni magunkban, hogy mi az, ami rajtunk múlott. De vannak dolgok, aminél nem tudjuk, és nem is nincs is értelme megpróbálni keresni. Ha valakinek agytumora van, ott nincs értelme megkeresni, hogy ez hogy múlott rajtam. Mert ez nem egy olyan dolog, ami rajtad múlik. Ha egy autóbaleset volt, ahol nem voltál, semmi hibát nem követtél el, az nem egy olyan dolog, amit értelme van abban azt keresni, hogy te hol voltál a hibás, hogy hol tudtál valami másképp cselekedni. Jó? De. Ha nem te vagy a hibás, akkor igen. Csak te nem, és erre az esetre mondjuk azt, hogy itt ez valami nagyon rossz, ami veled az illetővel történt, akivel baleset történt. Nagyon rossz, de hiszünk abban, hogy valahol ez nagyon jó. Csak nem értjük, hogy. Mert meghaladja a mi értelmünket. De a baleset úgy történt, hogy valaki ivott egy jót, mert beült a kocsiba, neki ment a fának, akkor ez nem Istenem. Tehát, hogy mondjam, az azért, mert ő hülyeséget csinált. Nem kellett volna inni, és nem kellett volna fának menni. És az életben nagyon sok, Gyuri, az életben nagyon sok olyan dolog van, akkor azt mondod, hogy ismétlődik valami rossz, ami rajtad múlik. Hát ne vegyük elő mindig ezt a magyarázatot, bármi történik, hogy ez Istentől van, és igazából ez most hiába rossznak érzem, ez azért nagyon jó. Nem. Nagyon sok esetben nem Istentől van, hanem tőled. Másképp kéne viselkedni, más iránt kéne venni. És ezért akkor nem történnek veled ezek a dolgok. Tehát itt most két külön dologról beszélünk, és érdemes ezt szem előtt tartani. Mi most kifejezetten csak azokról a dolgokról beszélünk, ami nem rajtad múlik. Ami nem tudsz változtatni, amiben nincsen felelősséged. Kevés ilyen van, de amikor van, akkor azt mondod, hogy hát, lehet, hogy ezt rossznak értékelem, de igazából ez nagyon jó, csak egy olyan szintjéről jön a jónak, ami számomra felfoghatatlan, és ezért érzem én azt rossznak. Örülök, hogy?
Beül a kocsiba, tassan mondja, és nem történik semmi baj.
Uh-huh.
És utána az, hogy hát meg lehet ezt csinálni, mert hogy itt már, úgy mondom, én rendszeresen ízik a kocsiba. És valahol az mégis csak Istentől, hogy egyszer csak ott tapad.
Igen, de hogyha, ebben igazad van, de hogyha negyedszer, amikor beül a kocsiba, nem egy fával találkozik, hanem egy emberrel, és elüti ezt az embert, akkor az, annak az embernek a szempontjából nem tudsz magyarázatot adni, hogy... Ja nem, értem, amit mondasz, oké. Okay. Tehát, hogy azt mondod, hogy... Vissza. Hogy amikor a fának neki megy, akkor az Istentől egy jel, hogy segítsen neki. Igen, Istentől van, de ott meg tudod találni az értelmét. Mi arról beszélünk, amikor nem tudod megtalálni az értelmét. De amiről te beszélsz, hogy Istentől van, hogy neki ment a fának egy figyelmeztetés, úgymond, hogy fölvi a figyelmét, ez nem egy jó dolog. De ott meg is lehet találni az értelmet. Igen, azért mentem neki a fának, mert hülye voltam, ittam, és Isten meg akarta nekem mutatni, hogy ez nem egy jó dolog. Világos? Mi azokra az Istenekről beszélünk, amikor nem tudod megtalálni, Isten mit akar ezzel neked mutatni. Amikor megmutatja Isten, hogy mit akar ezzel, mert te valahogy mi rossz úton jársz, akkor ezt azért mutatja, hogy önvizsgálatot csináljon, és javítsál az utadon. De mi azokra az esetekről beszélünk, amikor nem tudsz ilyet találni, nincs semmiféle magyarázat, amit tudnál találni, hiába próbálkozol, akkor felemeled a kezed, és azt mondod, hogy ez biztos valahol nagyon jó. Csak olyan szintről jött, hogy én ezt nem tudom fölfogni. Gábor? Aha, ez jó, ez nagyon jó, mert itt te megtaláltad, hogy mire volt az oka. De vannak olyan szituációk, amikor nem találod megtalálni az okát.
Nem azt mondom, hogy megtaláltam, de tudatlanul dobtam azt, hogy
rá... Valamit azért talál, valami értelmet adtál. Most ez a legjobb. Ha tudsz neki okot találni, az a legjobb. Mert akkor nem kell hinned. Akkor nem kell hinned, hogy ez jó, hanem megtaláltad, hogy miért jó. Vagy legalább van benned egy valamilyen magyarázat. De van egy dolog, ami nem tudsz magyarázatot találni.
Hát az is csak egy szint, hogy találsz fel magyarázatot.
Igaz.
A magyarázat nem mindig van, csak ezt kell
találni. Nem mindig. Jó, igaz. Erről beszélünk. Oké. Okay. És erről mondja azt az írás, boldog a férfi, akit Isten kínoz. Vagyis, hogyha az ember a kínjait, azt úgy fogja fel, hogy azok Istentől jönnek, hogy mondtam, örömmel vagy szeretettel fogadja a szenvedést, az Istentől jött szenvedést, akkor az az ember boldog. Nem azt jelenti, hogy az ember boldog, aki sokat szenved, hanem azt jelenti, hogy az az ember, aki a szenvedést így fogja föl, az boldog. Értitek? Nem, Gábor, nem arról van szó, hogy azt várjuk, hogy mindenki minél többet szenvedjen, és azt úgy fogja föl, hogy Istentől jön. Arról van szó, hogy mindenki szenved, de az az ember, aki úgy szenved, hogy ő azt úgy fogja fel, hogy Istentől szenved, hogy Isten kínozza, és idézőjelben kínozza, mert hisz abban, hogy ez is Istentől van, az az ember boldogabb, mint az az ember, akiben ez a hit nincs meg. De olyan nincs. Nem, ebben nincs igazad, Gábor. Látsz, hogy akit Isten nem kínoz. De azt nem láthatod. Mi, mit látsz? Azt látja, hogy szép autóval jár, hogy nagy háza van, hogy szépek a gyerekei, most nem folytatnám, stb. Ettől még nem biztos, hogy neki nincsen kínjai. Sőt, lehet, hogy éppen ezek a kínjai. Te láttál olyan embert, aki felhőtlenül mindig mindenben boldog? Én egyrészt nem láttam, és ha láttam, akkor meg gyanús volt, hogy itt valami nem stimmel. Hát valami sándít, és ez csak egy állarc, és közben meg nagyon gáz dolgok. Hogy? Igen. Hogy? Nem hallottam?
Lehet, hogy mondjuk olyan büdös a bába mellett. Nagyon jó.
És a sokkal. Hát, hogy
nem. Mindig megvan a miértje, hogy tanultása vagyok kitérve, és addig fog minket cseszegetni a sors, vagy nevezzük a jóistőnek, amíg nem kérdezik, nem látjuk meg, hogy mi a helyetlen, és mi a helyes.
Most még egyszer mondom, vannak dolgok, amiknél meg tudod találni. Ez egy nagyon fontos dolog, ez a legfontosabb. Hogy olyan dolgok történnek veled, hogy azt mondod, hogy tudod, hogy mi, hogy megtalálod, hogy ez miért történt. És erre kell törekedni, hogy te próbáld megérteni. Hogyha valami rossz történt, és nagyon sok esetben meg lehet érteni. Nagyon sok esetben elmész két barátodhoz, akik objektívek, és elmondod nekik, hogy mi történt, és azt mondják, figyelj Gábor, én azt gondolom, hogy ezt másképp kellene csinálni. Ennyi. És már meg is van az ok. És azt mondod, hogy tényleg, én nem is gondoltam. Pedig olyan evidens, ha te láttad volna valaki máson ugyanezt, akkor rögtön elmondtad volna neki. Csak magadon nem veszed észre.
Ez a lényeg a kócsolásnak, hogy a külső higgadt szemlélet.
Így van. De a, ez, a, ez a legjobb, ha megtalálod. Mert Isten tényleg azért adja, hogy javítsunk magunkat. De vannak szituációk, amikor nem tudod megtalálni, mert egyszerűen olyan dolgok történik, hogy felfoghatatlan, egy ilyen tragédiát, egy holokausztot, egy kis holokausztot az ember személyes életében, ez nem lehet felfogni. Valakinek lelőik a családját egy nap. Most az, mit van ezen föl? Mit tud magában mondani, ami hogy azt mondja, hogy ez jó? Érted, hogy valamit másképp kell csinálnom. Szóval erre nem nagyon tud ilyet mondani. És itt azt mondja, hogy ez valahol Istentől nagyon jó, nem tudom, hogy miért. Lehet, hogy majd egyszer megtudom, de elfogadom azt is, ha nem. Mert olyan magas szintről jött, hogy ezt olyan dolgok is vannak a háttérben, ami nem rajta múlik, mint az a történet a gyerekkel, amit meséltem nektek. Mondom, nem lehet találni, és ezért kénytelen vagyok ebben a hitben maradni. Holokauszt nem tudod azt mondani, hogy azért történt, hogy, mit tudom én, ezáltal valami jó lett a zsidóknak, vagy a világnak, vagy bárminek. Nem, ilyet nem tudsz mondani a holokausztra. Ezért mi maradt csak, hogy elfogadod ezt, hogy ez valami olyan, ez is biztos, hogy Istentől jött, és valami olyan jó, amit mi nem fogunk soha megérteni, hogy miért jó. És olyan fontos a zsidó állam? Igen? Szerinted megérte? Megérte 6 millió embert megölni azért, hogy legyen zsidó állam? Szerintem nem. Ne legyen zsidó állam. Ha most lehetne választani, hogy jöjjenek vissza azok a 6 millió, én azt választom, hogy jöjjenek. De nem csak 6 millió, egy ember. Ha egy ember halála kellett ahhoz. Te ne haragudj, Gyuri, én nem.
Nem érzem háttérnek Izrael, sokkal inkább az Isten.
Egyetértek a Ferivel, hogy én se érzem háttérnek Izraelt. Ez egy jó dolog, hogy ott sok zsidó él, és jó dolog, hogy sok vallásos és könnyű vallásosnak lenni, de milyen szempontból ad nekem hátteret? Mire ad hátteret? Igen. Milyen hátteret ad? Ezt miből gondol? Hát gondolhatod, de én nem így gondolom. De nem, én remélem, és én szerintem nem lesz még egy holokauszt. De ha lesz még egy holokauszt, vagy nem, az nem Izraelen múlik. Nézd meg, Irán ledob egy atombombát, és már van holokauszt, és pont Izraelben. Nem Európában nem lesz, Izraelben. Ez a fajta érvelés, hogy azért nem lesz még egy holokauszt, és a zsidókat nem fogják bántani, mert kicsi szinten, ez nem csak holokauszról van szó, az az érvelés, hogy a zsidókat nem fogják bántani, mert nem fogjuk hagyni. Egy francot, ez nem igaz. Egyrészt Izraelben bántják a legtöbbet a zsidókat, másrészt ez nem igaz, hogy nem fogják hagyni. Mert ha most holnap, ne arra, hogy azt mondom, Franciaországban elkezdenék, ne adj Isten, gettókba zárni a zsidókat, Izrael menne az F-16-osok, hogy lebombázza Franciaország, kizártnak tartom.
Én nem.
Akkor naív vagy. Nézd meg, megölnek, mert Iránban nem öltek meg ilyen Al-Qaim sztorikkal zsidókat, és Izrael ment lebombázni Iránt? És ha 20 embernél nem mentek lebombázni, akkor miért gondoljuk, hogy 100-nál mennének?
Rendben,
én nem azt mondom, hogy Izraelnek nincs valamilyen önvédelmi mechanizmusa. De hogy van egy védelmi mechanizmusa a világ zsidóságára, egy. Kettő, bármi, most ne értsetek fel, én vagyok Izrael ellenes, csak az az érvelés, amikor azt mondjuk, hogy Izrael állam az borzasztó fontos, mert nélkül a holland zsidóság, ez nem igaz. Én ezt nem tartom igaznak. A zsidóság megvolt 2000 éven keresztül Izrael állam nélkül. Nagyon örülök neki, hogy van Izrael állama. Nagyon fontos, hogy van. Én nagyon sok szempontból ezt tartom egyik legfontosabb dolognak a világon, de ez nem azt jelenti, hogy enélkül nincs zsidóság. Ha holnap nem lesz Izrael állam, ne adj Isten, ugyanúgy lesz zsidóság. Lesz Isten, lesz Tóra, lesz Sábesz, lesz Kóserság, ugyanúgy fog menni tovább. Hogy Izrael lesz-e örökre, azt nem tudom, de hogy a zsidó vallás lesz örökre, hogy Sábesz mindig lesz, abban biztos vagyok. A Sábesz sokkal nagyobb háttér a zsidóság, mint Izrael állama. Izrael állam az semmi garanciát nem ad arra, hogy a zsidóság megmaradjon. Sem fizikailag, sem szellemileg. Nézd meg, hogy Izraelnek egy nagy része köze nincs a zsidósághoz. Izrael ide, Izrael oda, és köze nincs a zsidóság. Kevesebbet tud a zsidóságról, mint te. Vagy bármelyik olyan zsidó, aki háromszor megfordult a zsinagógában. Most nem félértés, nem rád mondom, hogy háromszor fordultál, csak hogy hogy én ezért ezt egy nagyon téves érvelésnek találom, és különösen azt mondjuk, hogy ezért bármilyen módon akár azt mondani, hogy a holokauszt, ez egy magyarázat lehet rá, én nem gondolom, hogy még csak ha értem, hogy mit mondasz, hogy nem is az, hogy ez egy magyarázat rá, vagy ezért megérte, hanem hogy mégis történt valami, ami egy olyan változás, vagy egy hátteret ad a zsidóság, ne rögj eszem, én nem érzem, hogy ez egy olyan én nem érzem nagyobb biztonságban magamat azért, mert van, és sem szellemileg, sem fizikailag, azért, mert van egy Izrael állama, nem érzem magamat nagyobb biztonságban. Megértem, hogy vannak emberek, akik úgy érzik, de szerintem ez egy... Én Amerikában nem érzem magam kevésbé biztonságban, mint Izraelben. Lehet, hogy esetleg itt Magyarországon olyan rossz emlékek kötnek bennünket bizonyos dolgokhoz, és minden rezgés az egy rossz érzelmet, egy rossz érzést kell bennünk, minden utcasarok, minden második szimbólum, minden második politikai megnyilvánulás, az, nekünk egy rossz érzésünk van, de ez egy biztonsági kérdés, elsősorban, hanem egy érzelmi.
Talán arról van szó szerintem, hogy ha nagyon nagy baj van, akkor talán van hova menni.
Nem halljuk.
Én azt gondolom, hogy az egész arról szól, hogy ha nagyon nagy baj van, akkor talán van hova menni.
Hát nem tudom. Nem tudom, hát
hogyha... Minden kultúrországban valaki
a Izrael. És?
88-ban kimoltam egy pár hónapot a Weizmann intézetben, beholgatva. És amikor mentem ki, ami nem volt között a repülőjárat, az a Kairóból és éjjelnek a és azt mondták nekem apám, szerintem már, hogy ha megérkezem majd a Ben Gurionra, akkor majd mondjam ott a sofőrnek, hogy én zsidó vagyok, és meg a mondjam megisznek a városba. Most a Pali az hülyére, tehát az fél volt a lehette magát. Jöttem. Ugye nem volt sékelem. És akkor azt neked tapasztalni, hogy nem tudom, ott nagyon sok a zsidó, és ott kell venni buszijet.
Igen, még inkább kell venni. Igen, szóval buszijet tekintetében. Én nem szeretem ezt, amikor Izrael az nagyon fontos, az a hazánk, minden, de nem, ez nem ad a hátteret. Nekem előbb hazám a Tóra és a Sábesz, és a zsinagóga, mint Izrael. Azon múlik, hogy éppen milyen... De figyelj, nem Európában, Izraelben világégés és lépett Izrael? Nem, hogy nem lépett, öngyilkosságot követel nap, mint nap. Kivonul egy országrészből, Gázából, másnap elkezdik bombázni Izraelt. Izrael lép? Néha igen, néha nem. Meghalnak emberek. Lép Izrael? Néha, attól függ, milyen politikai vezetés van. Nem Európában, Izraelben. Gyerekek halnak meg, mert rájuk esnek a rakéták. Izrael letarolja azt, egy nap alatt föl tudnák szántani. Fölszántják? Nem, mert most nem úgy, most nem lenne okos, mert akkor ez nagy feszültséget okozna, és most gondolod, hogyha megölnek 15 zsidót Finnországban, akkor majd megy bombázni Finnországot? Izraelben magában nem csinálják. Sajnos. Mert a politikai vezetés az mindig taktikázik. És most úgy gondolja, hogy most jobb, ha nem lépünk. Közben meghalt 3 gyerek, nem, most még nem lépünk. Úgyhogy ez nem egy olyan, egy országot, egy politikai vezetés, az soha nem tart meg semmit. Nem csak most, 2000 évvel ezelőtt sem. Nem azért voltak a zsidók Izraelben, mert Izrael olyan erős ország volt. Azért voltak, mert tartották a Tórát. Abban persze, hogy nem tartották, vége volt. És látjuk, hogy a zsidóságot, ha hátteret keresünk, az csak a Tóra. Nincs más háttér. Politikai vezetés az nem háttér, mert ma így van, holnap úgy van. A Tóra az biztos, hogy az egy örök szellemi háttér, és ezáltal egy valamilyen szinten egy fizikai is. Ez szerintem egy nagyon naív érvelés, hogy Izraelre van szükség. És ha Izrael nem lenne, akkor zsidóság sem lenne. Ez nem igaz. Sajnos. Szerencsére, vagy nem tudom. Persze, ez a cél, hogy mindenki visszatér a Tórához, meg mindenki a maga tempójában, de mondom, ez nem... Egy kicsit elkalandoztunk a témánktól, de azért fontos, hogy ezt megbeszéltük, nem? Vagy én legalábbis úgy érzem, hogy Laci nem ért egyet, ő Jó, úgy gondolja, hogy...
Újra is úgy lesz.
Én nem mondom, hogy nem szabad, hogy fontos legyen Izrael. Én tökéletes egyetért. Nem tudom, hogy nekem milyen fontos Izrael. Bukzasztó fontos. Mi nincs? Most van szentély? Nem. Most kevered Izraelt, mint Izrael földjét, az ugyanolyan fontos nekem, mint a szombat, és a kóserság, és a mikve, és az összes többi. Ilyen szinten az nincs különbség. De Izrael állama a Bibivel és a Peresszel az élen, az nem hozható egy szintre, tehát úgy, mint az állam, Izrael állama. A számomra nem úgy fontos, mint a zsidóságnak a valódi részei. Fontos, hogy van, és drukkolok nekik, és szeretném, hogy csinálják jól, és rendben, de nem úgy fontos. Értitek? Nem biztos. Ebben nem értek egyet. Abból a szempontból értek csak egyet, hogy azért fontos az államiság, mert különben egy biztonsági probléma adódna ennyi zsidóból, aki ott él. De nem azért, mert eszenciális a szükség van rá. Zsidók éltek Izraelben mindig, és akkor nagyon sokan lettek, az arabok elkezdték őket bántani. És az angolok meg nem védték meg őket. Sőt. És ezért szükség lett arra, hogy legyen egy állam hadsereggel, és így tovább. De ez nem egy eszenciális kérdés. Érted, ha most beállna a világbéke, akkor nem lenne fontos, hogy legyen egy Izrael állama. Viszont az, hogy legyen Shabbos, az viszont fontos lenne akkor is.
A momenten a világbékétől nagyon távol vagy.
Értem, de érted, hogy mit mondok? Eszenciálisan mondom, hogy ez egy biztonsági kérdés. Izrael állama az én szemem, az egy biztonsági kérdés. Izrael földje nem. Izrael állama az igen. Azoknak a zsidóknak, akik Izraelben élnek, nem az izraelien kívülieknek szerintem, akik Izraelben élnek, ami a zsidóság egy nagyon nagy része, több mint a fele, ezeknek a zsidóknak nagyon fontos, hogy legyen egy Izrael állam, egy hadserege, amelyik jól vezeti magát. Mert egy szír uralom alatt, vagy mit egy Jordán, vagy nem tudom, mi lenne most, hogyha nem menne ott Izrael, valószínűleg sokkal nagyobb veszélynek lennének kitéve nap, mint nap. De ettől még, ez nem azt jelenti, hogy a világ zsidóságát, meg a zsidóság amblok, ez vagy eszenciálisan befolyásolja, hogy van egy Izrael állama. Én...
Lehet, hogy nem csak szabad, de az előző órán, amikor Baruk tartotta, ugye itt volt a
miniszter. Igen.
És ő pont azt mondta, hogy nagyon köszöni azt, hogy a világ zsidósága annyit tett annak érdekében, hogy Izrael állama visszaadjanak abból a támogatásból, amit kaptak, akár anyagilag, akár elkölcsileg, bármi más módon.